szeretettel köszöntök benneteket. Nagyon örülök annak, hogy összejöhetünk ezen a mai napon. Azt gondolom, igazán büszkék lehetünk magunkra. Bakonycsány nagyon szép létszámmal képviselteti itt magát. És különösen örülök annak, hogy én magam is itt lehetek, és hozhatom nektek ezt az igét, az egyik igét azok közül, amelyik ki volt írva mai napra. És én arra hívlak benneteket, hogy amikor hallgatjátok ezt az igét, ebben lesz felkiáltás, lesz benne kérdés, lesz benne kijelentés, lesznek benne olyan részek, amelyeken talán egy kicsit el kell, hogy gondolkozzunk. Hallgassuk ezt nyitott szívvel, és engedjük Istennek, hogy átformáljon bennünket az ő éltető igéje által. Egyszer beszélgettem egy barátommal, aki nagyon komoly világi ember, és mindig is szeretett távol maradni Istennek az igéjétől, távol maradni a gyülekezettől, távol maradni mindattól, amelyet mi, mint hívők képviselünk. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy mi az oka ennek a távolmaradásnak? Van-e valami alapja annak, hogy ő ennyire ellenséges a keresztény hittel? Hogy ő ennyire ellenséges mindazzal, amit mi képviselünk? És ő azzal válaszolt, hogy azért nem akar hívő lenni, mert a hívőknek mindegy keretrendszerben kell gondolkozniuk. A hívő élet csak annyiból áll, hogy bizonyos parancsolatokat betartunk, bizonyos gondolatoknak, bizonyos isteni kéréseknek engedelmeskedünk, és ezzel elsivárosodik a saját életünk. És tudjátok, az a helyzet, hogy nagyon elgondolkoztam ezen a kritikán. Nem több-e a mi hitünk, mint egy egyszerű szabályrendszerhez való alkalmazkodás? Nem kell-e, hogy több legyen az én kapcsolatom Jézus Krisztussal, mint mondjuk a 10 parancsolatnak a betartása? Azt gondolom, sokkal több. Sokkal többet kell, hogy jelentsen nekem Isten, és sokkal többet kell, hogy jelentsen nekem Jézus ezeknél a parancsoknál. Amit a világ lát, az csak annyi, hogy a hívő nem hazudhat, a hívő nem lophat, a hívő nem paráználkodhat, és milyen nehéz lehet így élni. És mennyivel több ez, testvéreim, ennél? Mennyivel több ez ennek a néhány szabálynak a betartásánál? Ne arról ismerjenek meg minket az emberek, hogy különféle bibliai szabályokat követünk, hanem lássák meg bennünk azt a szeretetet, amit Jézus Krisztus mutatott felénk. És azt a szeretetet, amelynek nyomán Jézus barátaiként élhetünk ezen a földön. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, alapigét fogok olvasni János evangéliumának 15. részéből, a 12-től a 17. versig. Tehát János 15. 12-17. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak. Mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni ebből az igeszakaszból, ez egy látszólagos ellentmondásnak a feloldása. Azt írja itt nekünk Istennek az igéje, hogy ez az én parancsolatom. Ezeket azért parancsolom nektek, majd pedig beszél a szeretetről. És amikor készültem, úgy megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy vajon hogyan lehet a szeretetet parancsolni? Vajon mit jelent számunkra az, amikor Jézus a szeretetet parancsolja? Valamiért szükség volt arra, hogy Jézus ezt parancsolatban fogalmazza meg. Valamiért azok az emberek, akik őt követték, a legszűkebb köre, a tanítványai, nem voltak tökéletesek a szeretetben. És Jézus még velük kapcsolatban is fontosnak tartotta ezt kifejezni, hogy szeressék egymást. Én azt gondolom, hogy az, hogy itt a parancsolat szót olvashatjuk, a lehető legerőteljesebb buzdítás és felszólítás Krisztus Urunktól arra, hogy szeretnünk kell egymást. Arra, hogy a hívő embernek nincsen másik lehetősége, és nincsen olyan választása, hogy ő nem akarja szeretni az ő testvérét. Ez a lehető legerőteljesebb kérés, amit Jézus meg tudott fogalmazni a tanítványaival szemben. Második János evangéliuma ezt a parancsolatot még újnak is nevezi. Úgy fogalmazza meg János 13, hogy új parancsolatot adok nektek. Vajon mitől új ez a parancsolat, hiszen azt lehetjük már 3 Mózesben, Mózes 3. könyvében, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Miért volt mégis új ez a parancsolat? Azért, mert hiába ismerték, nem tartották be. Azért, mert hiába ismerték az emberek Istennek ezt a parancsolatát, nem foglalkoztak vele. Sem a farizeusok, sem a szadduceusok, sem Jézusnak a követői, semmibe vették mindannyian Istennek ezt a nagy parancsolatát. Történelmileg tehát nem volt új, de lényegét tekintve új volt. Teljesen újszerűen és elemi erővel hatott ott és abban a közegben. Mindennél felsőbbrendűbb, erőteljesebb és fontosabb volt ez a parancsolat. A másik dolog az, hogy ahogyan én szerettelek titeket. És ugye elgondolkoztam azon is, hogy milyen Jézusnak a szeretete. Amíg itt a földön járt, hogyan fejezte ki ő a szeretetét? Mert hogyha hasonlulni akarunk az ő szeretetéhez, először meg kell ismernünk, hogy mit jelent az. És a tanítványokban is jogosan felmerülhetett egy kérdés Jézus munkáját szemlélve. Ugyan, hogyan tudnánk úgy szeretni, ahogyan ő szeretett? Hiszen a szeretet, és így Jézus szeretete is nagyon sokszor áldozatokat kíván. És amikor Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket, ezzel rámutat a mi szeretetünknek a felső határára. Rámutat arra, hogy hol kell meghúznunk azt a pontot, amennyire még szerethetjük egymást. Elmondom, hogy hogy értem ezt. Kérdezzünk meg egy képzeletbeli kisfiút arról, hogy szereti-e az ő testvérét. Persze azt fogja mondani, hogy szeretem, hogy ne szeretném. És aztán kérdezz meg tőle, hogy üdvözlöd-e őt, amikor találkoztok. Persze, hogy üdvözlöm. Szeretettel üdvözlöm. És aztán kérdezd meg, hogy hoznál-e neki egy csokit a boltból. Hát persze, hogy hoznék neki csokit. De hogyha megkérdezed, hogy ugyan neki adnád-e a játékautódat, már nem lesz annyira határozott a válasz. És hogyha megkérdezed tőle, hogy odaadnád-e neki minden játékodat és az összes születésnapi ajándékodat, egész biztosan azt fogja mondani, hogy hát azt azért már nem. Én szeretem, de a szeretetemnek van egy határa. A szeretetem valahol racionális, józan határok között mozog. És Jézus, amikor azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket, akkor a végtelenségig kitágítja ennek a szeretetnek a határait. Akkor a végtelenségig kitolja azt a határt, ahogyan nekünk egymást szeretnünk. Ézsaiás 53-ban olvashatjuk, hogy melyek voltak Jézusnál ezek a határok. Azt mondja Istennek igéje, hogy megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei járán gyógyultunk meg. Minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követette el gonoszságot, és nem beszélt állapul. Ez az a szeretet, ahogyan ő szeretett minket. Ez az a szeretet, amire Jézus felhív bennünket. Ez az a szeretet, amikor Jézus gyalázták, szenvedett, kigúnyolták, és mindezt én értem. Ez az a szeretet, amikor ő otthagyta az ő mennyei helyét, én értem. Ez az a szeretet, amikor ő emberként az ő istenségét letéve értem munkálkodott itt a földön, és meghalt értem azon a kereszten. Ez az a szeretet. Mert nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És tudjátok, Jézus pontosan ezt tette. Jézus pontosan ezt tette 2000 évvel ezelőtt azon a kereszten. Azt gondolom, nagyon távol vagyunk még a lény felső határától. Szintén a János 13, amikor ezt a párhuzamos igeszakaszt hozza, kiemeli azt, hogy ez a szeretet megkülönböztető szeretet lesz. Kiemeli azt, hogy ez a szeretet, amelyen mi Jézusnak a barátai lehetünk, és amelyel egymás közt kell élnünk, ez egy olyan szeretet lesz, ami alapján a világ meg fogja látni, hogy mi valami mások vagyunk. Hogy mi valaki máshoz tartozunk. Nagyon sok tanító volt akkoriban, amikor Jézus elmondta ezeket a szavakat. Rengeteg rabbi, rengeteg írástudó, rengeteg prédikátor járt a Jeruzsálem utcáit. És Jézus szerint a legfőbb dolog, ami az ő tanítványait elválasztja mindezektől az emberektől, az nem a tanításuk tisztasága. Nem a helyes doktrinák, amelyeket ők követnek. Nem egy hívő értékrend, és még csak nem is a kereszt a gyülekezetük falán. Hanem az a szeretet, ami közöttük van. Mert erről fogja megtudni a világ, hogy Jézushoz tartozunk. A mi közösségünkben szeretetnek kell lennie ahhoz, hogy az emberek felismerjék azt, hogy közöttünk van az Isten. És egészen addig, amíg nincsen közöttünk szeretet, hiába beszélünk Istenről, hiába mondjuk az embereknek, hogy mi hívők vagyunk, ez nem lesz látható a mi életünkön. János apostol első levele úgy beszél a szeretetről, mint amelynek a nyomán múlik a sötétség, és fénylik az igazi világosság. Mint amelynek nyomán múlik a sötétség, és fénylik a világosság. Ezt a szeretetet várjuk mi. És erre a szeretetre törekszünk. És a legszebb ebben az, hogy Jézus maga is úgy viszonyul hozzánk, mint szerető barát. Ahogyan az előbb is énekeltük, amíg itt ezen a földön járunk, Jézusra barátként, társként tekinthetünk. Olyan hatalmas dolog az, hogy mindezt a szeretetet, az egész megváltást az a Jézus adta, az az Isten ember adta, aki engem is téged a barátjának nevez. aki nem fél lealacsonyodni odáig, hogy engem és téged a barátjának nevezzen. A mindenható Isten barátjának lehet. Még a szolgájának lenni is hatalmas dolog. Az Ószövetség tele van olyan emberekkel, akik a mindenható Isten szolgái voltak, és egytől egyik nagyok, és egytől egyik dicsőségesek. És Istennek az igéje azt mondja rólunk, hogy Isten barátai vagyunk. Jézus barátai vagyunk. Milyen csodálatos ez, testvérem. A keleti udvartartásban, annak idején, amikor Jézus ezeket a szavakat elmondta, az országok legfelsőbb vezetése úgy nézett ki, hogy volt a király, és volt a királynak a baráti köre. És a király baráti köréből kerültek ki a fő tisztviselők, hadvezére, a tartományi fejedelmek. Hát azokat válogatta maga köré tanácsadónak és vezetőnek, akik az ő barátai voltak. Egy királyságban a király barátjának lenni a lehető legmagasabb pozíció, amit elérhetsz. És a mennyei királyságban a király barátjának nevez bennünket. Olyan csodálatos dolog ez. És aztán azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Hát ha lehet még tovább fokozni ezt a gondolatot, akkor Jézus ezt megteszi. A kezdeményező ő maga. Maga az uralkodó az, aki megszólítja az ő alattvalóit, és barátként felemeli őket. Barátként maga mellé veszi őket. És tudod, testvérem, az is benne van ebben az igében, hogy te nem mondhatod azt, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy szeress. Te nem mondhatod azt, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy betörd mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten vár tőled. Te nem mondhatod azt, hogy te ezt nem teheted, majd mások meg fogják csinálni. Te nem mondhatod azt, hogy te nem imádkozol, majd imádkoznak azok, akiknek ez jobban megy. Mert téged a nagy király választott ki arra, hogy te legyél az ő barátja. És hogyha ő téged erre választott, akkor ő igenis tudja, hogy mire vagy képes. Tudja a határaid, ismeri a nehézségeidet, és csak annyit fog rád bízni, amit el is tudsz végezni. Aztán egy ígérettel folytatódik itt Istennek az igéje. Azt mondja, bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ez egy hatalmas ígéret Jézustól. Egy hatalmas ígéret az ő barátainak, az ő követőinek. Benne van az, hogy az én nevemben. Mi kérhetünk az Atyától Jézusnak a nevében. Mert olyanok vagyunk, mint a király tisztviselői, mint a király szolgái, mint a tartományi fejedelmek. Mi aláírhatjuk a dokumentumokat a királynak a nevében. Mi indíthatunk kérvényt a királynak a nevében. De ebben az is benne van, hogy csak olyat kérhetünk, amit a király is kérne. És csak olyat tehetünk, amit a király is tenne. Nem kérhetünk Jézus nevében önző és másokat bántó dolgokat. Mert a király nevében kérjük mindezt. És akkor megadja nekünk az Atya. Én egy kérdést hozok most eléd. Eléd, aki ide jöttél azért, hogy találkozzál Istennel. Azért, hogy halljad az ő igéjét. És az az én kérdésem, hogy kicsoda neked Jézus? Kicsoda a te gondolkodásodban, a te szívedben, a te lelkedben, a te bensődben, a te mindennapjaidban Jézus? Hogyan tekintesz rá? Esetleg egy távoli legenda? Vagy talán egy öreg poroskönyv megvénült alakja. Egy 2000 évvel ezelőtti történet, amiről talán tudjuk, hogy igaz, de lehet, hogy mégsem úgy volt. Lehet, hogy egy távoli, egy világon kívül uralkodó, elérhetetlen istenség számodra Jézus? Vagy egy gonosz zsarnok, akinek az utasításait teljesíteni kell? Egy távoli, egy túlvilági jövőkért? Kicsoda neked Jézus? Barát vagy ellenség? Zsarnok vagy társ? Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy olyan tekintesz Jézusra. Haragos Istenként, vagy szerető megváltóként nézel rá. Kicsoda neked Jézus akkor, amikor bajban vagy? Akkor, amikor nehézségeid vannak? Akkor, amikor problémáid vannak? Amikor családi viszályban vagy, amikor anyagi gondok között vagy? Amikor egyedül vagy, amikor fáradt vagy, amikor kiégett vagy? Amikor kimerült vagy? Kicsoda neked Jézus? Kicsoda neked Jézus a menekülésben, a félelemben, a fájdalomban? A könnyek között kicsoda neked Jézus? Tudod-e, hogy ő az, aki melletted van a bajban? Tudod-e, hogy ő az, aki átölel az egyedüllétben? Ő az egyetlen, aki megsegít a nyomorúságos percekben. Aki melléd áll, amikor bántanak, és letörli könnyeidet, amikor sírsz. Ő az, aki ott van veled. Ő az, aki felemel, amikor elestél. Ő az, aki betakar a viharban és a zúgó szélben. Mert a barátja vagy. Mert szeret. És az életét adta érte. Az életét adta, érted, 2000 évvel ezelőtt azon a kereszten. És minden szennyedet és minden bűnödet lemosta. És most a barátjának így. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert ti a barátaim vagytok. Amen. Istenem, köszönjük neked azt, hogy te hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked azt, hogy a te fiadnak, Jézus Krisztusnak a barátai lehetünk. Urunk, nem tudjuk fölfogni és nem tudjuk megérteni ennek a hatalmas voltát, de kérünk téged arra, hogy te segítsd a mi szívünket. Te vezesd a mi lelkünket napról napra, Uram, hogy méltó módon viszonyuljunk te hozzád. És hadd legyen meg közöttünk is az a szeretet, amelyet a te szent fiad mutatott értünk. Amen.